művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Peller Károly, a művészbejáró vendége, hát mindannyian ismerik, a jókedv egyik fő forrása. Aztán civilben nem biztos, hogy ennyire jókedvű, de hát ezt majd kiderítjük róla, de a színpadon elképesztő, hogy mit bír művelni, és mindehhez még elvégzett pár egyetemet, hogy minek, azt is megpróbálom tőle megtudni. A második részben jön a kritikai rovatom, hát beszélek Kulka Jánosról, ugye a Nemzet színésze lett, megbeszélek a Katona József Színház meglehetősen ütősre és szókimondóra sikerült előadásáról, a Mephistolandről, amit Dömötör András rendezett. Na, hát akkor így ez lesz most. No, szóval, hogy miért kellett egyébként neked egy, tehát, hogy te doktorálsz, rendezel, talán már tanítasz is, miért kell ennyi minden? Megy ki alólad a színpad?
Nem, egyszerűen tanulni akartam, mert érdekelt, meg szeretek tanulni, meg mesterektől tanulni főleg, tehát jó mesterektől tanulni, ezt nagyon szeretek. A rendezés az így tulajdonképpen véletlenül, nekem az életem minden így véletlenül jött.
Meg kicsit hozzájött egy kis írás, szerzőség is azért.
Igen, de figyelj, engem a színház úgy, ahogy van, érdekel. Tulajdonképpen kellékes is nagyon szívesen lennék. Tényleg? Szoktam is a saját vizsgálóadásainkhoz, vagy a saját előadásokhoz kellékeket gyártani, meg utána járni, az elképesztő jó. Tehát az olyan örömet tud okozni, amikor elmész egy eldugott kínai boltba, és ott megtalálod pont azt, ami kell, az eufórikus.
De van úgy, hogy te bütykölöd?
Igen, igen. Én
mit csináltál már?
Hát amire a legbüszkébb vagyok, az nem kellék, hanem bútor. Egy vizsgálódást csináltunk, a Fiatalság bolondságot, és ahol az 9 helyszínen játszódik, és a Kálmán Imre teátrumban volt, és úristen, hogy csinálunk itt 9 helyszínt, hogy mindig leállunk, valami zene játszódik, kiviszik az asztalt, a széket, behoznak helyett egy cukrászdai pultot, szóval ez hogy lesz, meg nincs is ott hely, és nagy rajongója vagyok az ilyen átalakuló bútoroknak. Nagyon sok ilyen videót nézek, tudod, amikor így hajtogatod, és akkor az asztalból polc lesz, aztán abból ágy, meg nem tudom én, és elkezdtem tervezni egy ilyet. Nagyon sokat számolgattam, hogy lehet jól megcsinálni, és tulajdonképpen létrehoztam egy olyan hasábot, aminek ha a közepét kihúztad, akkor zongora volt, egyel följebb húztad ki, akkor színházi öltözőasztal, az alját húztad ki, akkor kanapé, a tetejét áthajtottad, akkor cukrászdai pult pénztárgéppel, még kocsmapultot lehetett belőle csinálni, meg recepciós pultot.
És ezt te magad faragtad ki?
Én vágtam, szereltem össze, fúrtam
össze. Nem mondom.
De, imádom az ilyeneket.
Hát ugye,
azért, mert hogy amit csinálok, annak ugye nincs látszatja, ezt szoktam mondani, tehát fizikailag nincs látszatja a színháznak, mert a néző hazaviszi az élményt egy órára, egy napra, egy hétre, egy hónapra, de hogy így nincs kézzelfogható eredmény.
Hát azért, ha fölveszik, akkor mégiscsak ott van, nem olyan, mint hogyha ott ülnénk a színházba, de akkor is ott van.
De, és én ezért minden olyat szeretek, aminek kézzelfogható eredménye van. Ez nagyon fiatal koromban, amikor még a Gundel Károly vendéglátóipariban jártam, akkor a mosogatásban, és aztán évekig a mosogatásban
csúcsosodott,
de hogy imádtam mosogatni. Nagyon szerettem.
Na, de hát ott van az a sok mocskos trutyi, és akkor mi ledörgölöm.
És
akkor,
és utána
én
ott
is
van
mosogatok, de hát imádásról szó
hát
nincs.
De érted, ott a koszos, és utána ott a tiszta. Tehát van eredménye. Én ezt imádtam. Imádtam. Most inkább ezekbe a fúrás-faragás barkácsolásban.
De szeretnél is, ott a Peller Károly, aztán lesz belőle valaki más,
persze,
nem?
Persze, nyilván.
Hát az ugyanúgy.
Nyilván, de hogy az így nem kézzel fogható.
Na jó, de hát azért csak örülsz, ha azt úgy néztem, hogy ugye ezt elfejtettem mondani a Felkomba, hogy mindjárt 45 éves leszel, és tulajdonképpen azért beszélgettünk, de hát azt néztem, hogy most az operáciázban valahogy nem játszott halálra magadat, sőt a szüli napodat sem ott ünneplik meg nagy hatalmas gálával Homonnai Zsolt rendezésében, hanem hát, hogy valahogy a hadszínben lesz ez a dolog.
A Peller 40 az még a Kálmán Imre teátrumban volt, az Operett Színházban, meg volt sok önálló estem az Operett Színházban. A Peller 40 az azt hiszem 7 alkalommal is ment. Egyszerűen bele se akartam kezdeni ebbe, hogy most a színházba tartsam, és én nagyon jól érzem magam a Hadszínben.
Ahol Földes Eszterre játszol, hát én is jól érezném magam, mondjuk.
És ráadásul Kac Petra és Földvári Pétert én még a Karinti Színházból ismerem, akik most a Hadszínnek a vezetői, és tulajdonképpen rögtön az első telefonom hozzájuk ment, hogy...
Jaj, te szóltál, hogy hát bocs, ennyi lennék, és akkor...
Valamint kéne. Gondolkodtam, hogy lehet, hogy kéne csinálni, mert ezt szokták szeretni a rajongók, és hogy ha nyitottak vagytok rá, ha nem, akkor az se baj, csak most így eszembe jutott, hogy mindjárt 45 leszek. És mondták, hogy de, csinál, tök jó.
És milyen neked, hogy 45 leszel?
Nem tudom, semmilyen. Én mindig, én jól érzem magam a bőrömbe, tehát én akárhány éves voltam, én mindig jól éreztem magam. Én nem akarok még egyszer 20 éves lenni, nem akarok 40 se lenni, tehát én tök jól érzem magam a bőrömben. Tök jó 45 évesnek lenni. Bár azt még nem tudom, tehát 44-nek nagyon jó.
Hát most már nem sok választál.
Hát nem sok.
Na, és akkor jó, de hát azért fiatalnak csak jó volt lenni, hogy te azért nagyon, tulajdonképpen viszonylag könnyen kerültél a pályára, nem?
Tényleg? Ez így lett jó, de akkor az így
mert van. Nem. Hát elég hamar.
Hamar az inkább.
Mert igaz. Mi volt benne a megszenvedős?
Hát minden. Én azért mindenért pedig... nagyon megdolgoztam. Nyilván iszonyatosan, amikor már úgy gondoltam, hogy színész szeretnék lenni, ilyen 10 éves koromban, akkor én elképesztően dolgoztam azért, hogy én jól tudjak táncolni, hogy én jól mondjak verset, hogy én jól beszéljek, hogy jól énekeljek.
De ez miből állt ez az elképesztően dolgozás?
Hát,
és akkor rögtön tudtad, hogy te táncol, tehát hogy te zenés, színész akarsz?
Először musical színész akartam lenni mindenáron, és aztán ahogy elkezdtünk operettel foglalkozni, még a Ferencvárosi Musical Stúdióban, amit Botka Valéria és Csányi László vezettek.
Akik hát ugye a rádió gyermekkorúsának voltak.
És én tulajdonképpen az egész dolgot Medgyesi Mária művésznőnek köszönhetem. Ő volt a mesterem, és én előtte nem nagyon szerettem verset, nem is szerettem a verseket, nem szerettem olvasni, nem szerettem színházba járni. Amikor a Marika nénit megismertem, bocsánat, nekem mindig az marad, bár már tegeződünk, szóval, hogy pont beléptem egy órára, és akkor ott egy lány mondott egy verset, ő a felénél félbeszakította, és akkor mondta, hogy hát itt a költő azt érzi, hogy, és elkezdett beszélni, és nekem fölkapcsoltak a fejembe egy lámpát, hogy ja, hogy a versek arról szólnak, amit én is érzek. Hát ez eddig nem is tűnt fel. És akkor elkezdtem verseket tanulni, neki mindig meg akartam felelni, tehát, hogy amit ő föladott, én azt a következő alkalomra kívülről tudtam, mindent megtettem érte, és ugyanígy voltam a táncban, hogy imádtam nézni az embereket, ahogy táncolnak, és én is akartam tudni jól táncolni. És amikor ez már később az Operett Stúdióban volt, a Géci Éva az Operaháznak a prima balerinája volt, volt nekem a balettmesterem, és ő mondta, hogy hát majd azért így az évek alatt el kéne jutni oda, hogy mindenki le tudjon menni Spárgába. Hát én hazamentem, és minden nap addig mentem le, ameddig csak tudtam, erőltettem, és én 2 hét múlva lementem Spárgába. És akkor azt évekig ez volt ugye a védjegyem a Csárdás királynő búniába, hogy a Jajcica végén leugrottam Spárgába, mert én annyira szerettem
amit inkább megfelel. Nőktől szoktak meg,
igen,
ugye?
Igen, tehát, ez férfiaktól meglepő általában. Úgyhogy én tényleg, amit szorgalomba bele lehetett adni, én azt hiszem beleadtam.
Aha. Jó, de hát most már te is tanítasz, nem?
Igen. Igen, és
hát, akkor ugyanolyan szorgalmas kis diákok, nagy diákok?
Hát azt szoktam mondani, illetve nem, ezt a Szendi Szilvi mondja a növendékeinek, és átvettem, hogy nem akarhatom jobban én, mint te. Tehát, hogy neked is akarni kell.
Aha.
És ez a legfontosabb, mert az, hogy valaki tehetséges, az egy adottság. A szorgalom iszonyú fontos szerintem ezen a pályán. Vannak kivételes pályák, de valaki lustasággal, olyan tehetséges, hogy akár a lustaságát is elnézik, de ez a ritkább. Tehát, hogy szerintem a mai világban, pláne akkora most már az eresztés a színházi világban, hogyha nem tudod, akkor majd találnak valaki olyat, aki meg tudja.
Aha. Értem. Na, és akkor végül is mi van a növendékekkel, akkor hát melóznak becsülettel,
persze,
vagy nem?
Persze. Melóznak. Illetve aki nem melózik, az lekopik előbb-utóbb.
Te mit tanítasz?
Hát színészmesterséget tulajdonképpen. azt hiszem. Mikor mit? Általában nagyon sok vizsga előadást rendezek a növendékeknek, tehát hogyha nem is az én osztályom, akkor más osztályokban szoktam nekik vizsga előadást, meg egy kis operett gyors talpalót, meg tehát amit át tudok adni, azt átadok szerintem.
Azt néztem, hogy rendezted mondjuk, olyan meglepő volt számomra, hogy operetszínház vizsga előadás, de ott van a neten, hogy te azt csináltad, hogy a vágyvillamosát,
igen. Ez alapvetően a Szendi Szilvi és a Kék Kovács Marának az osztálya volt, és egy prózát is, ugye sok prózával is foglalkozunk a növendékekkel, és ott az osztályban ez pont kiosztható volt. Nyilván a Blanche-nál egy kicsit variáltunk, hogy ott ne a kor...
Ugye hát ez egy erősen középkorú,
igen.
Meglehetősen italozó, kábszerező, stb.
Próbáltuk úgy...
Igen, lepukkanóban lévő, de még mindig nagyon nő.
Igen, és hát ezt próbáltuk amennyire lehet... hogy a középkorúságot nem annyira hangsúlyozzuk ki. A két lány között, ugye a testvérpár között így is, tehát hogy úgy volt látható, mint a nővére lenne, tehát hogy volt egyfajta korkülönbség, és én nagyon élveztem azt a munkát, elképesztő jó volt, én eleve nagyon szeretem a darabot, és jó volt a növendékekkel dolgozni.
Te úgy, de szívesen játszanál ilyesmikben?
Persze, én nagyon szívesen.
És van rá esély?
Nem tudom.
Vagy ti azért bevagytok még mindig skatujázva, hogy zenés színész, azt filmre se nagyon, meg
persze, ez alapvetően működik. Nyilván az alkatom egy csomó mindenre nem alkalmas, amire én azt gondolom, hogy úgy el tudnám játszani. Erre van egy nagyon jó példám, amikor a színművészetére jártunk ilyen felnőtt képzésre a Szilvivel, akkor ugye az volt, hogy vizsgálódást
kell csinálni. Ez a bizonyos drámainstruktor, amiről senki nem tudja, hogy micsoda.
Hát a miénk az volt, hogy drámas instruktor színjátékos szak, tehát hogy alapvetően ugye olyan színészeknek, akiknek nem volt színész diplomájuk, hogy azok.
De már a pályán vannak, és jó akarnak ideje, egy diplomát. Igen.
És akkor mi kiválasztottuk a Prach című darabot, mert az
nagyon... Az egy spirógy, kétszemélyes.
Ami két lepukkant vidéki emberről szól, akiknek teljesen kilátástalan az életük, tényleg a falu széle szélén laknak, semmiük nincs, és megnyerik a lottóötöst. És nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni, de most spoiler, nem spoiler, a végén elégetik a lottószelvényt, mert annyira nem tudják feldolgozni ezt a lehetőséget. És mi ezt nagyon szerettük volna megcsinálni, és így láttuk egymásból, hogy ez megvan, és hittünk benne, és a Guelmino Sanyi rendező barátomnak mondtuk, hogy ezt nagyon szeretnénk megcsinálni, és akkor mondta, hogy de ez nektek nem való. És akkor emlékszem, hogy meg is sértődtünk, hogy miért mondja ezt a Sanyi. És aztán egy pár hét múlva rájöttem, hogy hát valóban nem. Mert nem nézek ki egy ilyen lerobbant alkoholista embernek, akinek már semmi reménye nincs.
De ezt el kell játszani, színészetben.
Nem tudsz, egy csomó mindent nem tudsz eljátszani. Tehát a tested, a kinézeted is üzen. A Szendi Szilvire ránézel, akkor, és nézed egy ilyen darabba, akkor azt mondanád, hogy de hát elmehetne még akár utcalánynak is, és akkor kijutna ebből. Tehát, hogy érted, hogy van esély, nekem is egy, meg a Szilvibe is a sugárzás van az életre, nem pont a lemondás az életről.
Ugye, amit mondtam a konfba, hogy egy ilyen alapvetően te életvidám vagy civilben is.
Én abszolút.
Nincs mese, kész.
Nyilván vannak nagyon rossz pillanatok, meg szomorúságok, de erre meg mindig el szoktam mondani, én anyukámtól örököltem az életvidámságot, 2000-ben leégett a házunk, én majdnem bennéktem, aztán jöttek a szomszédok, amikor már tűzoltók eloltották a tüzet, jöttek a szomszédok, akik hoztak ruhákat, meg ételt, és az egyik szomszéd hozott pogácsát. És akkor anyukám mondta neki, hogy most hoztad volna fél órával előbb, akkor lett volna hamuba sült pogácsánk. Mondta ezt az életünk legnagyobb tragédiájának a kellős közepén. Tehát, hogy mindenben meg lehet találni a humorforrást. Meg az visz tovább. Tehát, hogyha elkezd az ember tocsogni a saját bajába, akkor csak magadnak
csinálod. Mondasz fel egy saját példát, és nem az anyukádért, hogy amikor így tovább vitt?
Fú, nem tudom. Valahogy, hát most például volt egy nagyon rossz próbaidőszakom, ami tényleg kilátástalan volt. Tehát, hogy én nagyon toleráns és türelmes vagyok, a tehetségtelenséget meg az alkalmatlanságot nem tudom elviselni. Tehát, hogy azt valahogy nem. És nagyon rossz próbaidőszak volt, és hazamentem, és emlékszem, erről még soha nem beszéltem nyilvánosan, hogy azon gondolkodtam, hogy valahogy meg kéne halni. Tehát, hogyha leugrom egy hídról egy vonatsínre, akkor vajon az fáj annyira az az ütés, hogy nem veszem-e észre, hogy átmegy rajtam a vonat, és hogy azonnal meghalok-e, tehát hogy nem tudom, tehát hogy vagy ez mekkora fájdalom, hogy elviselhető-e. Vagy inkább az orvos barátaimat hívjam föl, és kérjek annyi altatót, amennyit be tudok venni, és akkor tuti, hogy meghalok. És ezen agyaltam egész este, és így feküdtem le, és ezt a másnap fölkeltem, és mondtam, hogy normális vagyok? Hát azért, mert valaki alkalmatlan arra, amit csinál, én érezzem magam rosszul. És megráztam magam, és mondtam, hogy én túl leszünk ezen, bemutatjuk, és én élni akarok.
És te jó lettél ebbe, vagy te is rossz lettél?
Akik látták, azt mondták, hogy nem vagyok benne rossz, meg hogy vicces a karakter, meg jól kitaláltam magamnak, meg nem tudom én, de nem szeretem igazán. Amikor ott vagyok, akkor szeretem, a kollégákkal együtt vagyunk, meg nem tudom én, de tudom, hogy úristen, egy hét múlva lesz, akkor már tiszta ideg vagyok tőle.
Aha. Jó, hát ezt értem. És milyen, amikor elszállsz?
Amikor elszáll, hát az euforikus tud lenni. Vannak olyan előadások, amiket nagyon-nagyon szeretek, és akkor az már, ha
na,
tudom,
mondjál olyat is.
Például pont az Eszterrel az Édes 2-3-asban a hat színben, azt nagyon szeretem, vagy a Macskafogó a József Attilában, a Tanár úr kérem ennyi év után is csodálatos lelki utazás nekem.
Apa vagy.
Apa vagyok.
Ez is a szerep.
Ami viszont vagy? Nagyon félelmetes az nap, meg tiszta görcs vagyok tőle, ez a Latabárné fia című monodráma, ami, hát szóval, hogy fölkelek, és akkor mindig az első gondolatom, hogy én ezt miért vállaltam el, hogy úristen, fogom tudni a szöveget? 80 percig fogok tudni egyedül beszélni, és ez a nézőket le fogja kötni. És akkor persze elmondom 2-3-4-5-ször, és
a teljes szöveget,
igen. Van erre egy ilyen, nekem mindig kérdezik, hogy van-e valami kabalám az előadások előtt, és nekem minden előadáshoz külön kabalám van. Például a Latabárné fiát otthon elmondom egyszer, amíg megyek be kocsival, a kocsiban elmondom egyszer, találok parkolóhelyet, akkor amikor megálltam, akkor ott elmondom a parkolóban egyszer, és bemegyek a színházba, és amíg készülök, kirakom a jelmezeket, meg nem tudom én, addig még egyszer elmondom.
Én ezt láttam egyébként.
Igen, tudom.
És hát ezt tényleg te akartad annyira, hogy félig meddig te rendezted, megírtad is,
én nem? Egyáltalán nem akartam. Tehát ez egy tévedés, hogy fölhívott Sándor Anna, ugye a Spinozának az igazgatónője, hogy hát ők kitalálták, hogy ugye a Latabár 100 éve lépett színpadra, meg hogy 120 éves lesz, és hogy lenne egy darab, amit a Györei Zsolttal iratnának, és hogy rám gondoltak. És akkor így kérdeztem, hogy mint? Mint a Nagy Latyi? Hát ezt még így nem tudják, meg az se, hogy egyedül, vagy ketten, vagy zenés, vagy hogy legyen. Mondom, már a Kis Latyi én egyáltalán nem vagyok. Tehát, hogy jó, hát erről majd beszélünk. Aztán ők eldöntötték, hogy monodráma lesz.
És akkor mi a különbség a Kis Latyi és Nagy Latyi?
Hát között? Még a Nagy Latyira azt mondom, hogy jó, az még ilyen nagyobb. A Kis Latyi annyira jellegzetes a törékenysége, a mozgása, ami én egyáltalán nem vagyok. Ha én valamilyen táncos komikushoz kell a régiek közül hasonlítani magamat, akkor leginkább a Rátonyit tudnám mondani, vagy a Németh Sanyit.
Kaptál is Rátonyi díjat, sőt, elsőként kaptad
első,
meg, amikor
így van. Szóval, kieszelték. És aztán fölhívott később a Györei Zsolt is, aki tanárom volt két egyetemen is, és mondta, hogy hát ő kitalálta, hogy akkor a Latyiról írna egy darabot, és hogy azt én játszom. És mondtam, hogy Zsolt, de nem. Tehát, hogy én nem vagy, tehát találjatok valaki mást, én egyáltalán nem vagyok ez az alkat. És akkor mondta, hogy jó, gondolkodjak még ezen, ő megírja a darabot, és elküldi. És megírta, elküldte, elolvastam, és mondtam, fia, ez nagyon jó, elképesztő jó, de még mindig azt mondom, hogy ez nem én vagyok. És akkor kimondta a kulcsmondatot a Zsolt, hogy de itt nem a Latabár Kálmánt kell eljátszani, hanem egy színészt, aki hazamegy anyukájához, és elmondja, hogy mi történt vele az életében, mellesleg Latabár Kálmánnak hívják. És akkor mondtam, jó, hát Jó, értem, oké, hát mit tudom, próbáljuk meg.
Mert de ugye amikor... nagyon szoros volt a viszonya, igen. És a mamája nagyon hamar kapott agyvérzést, és ágyhoz volt kötve, igen. És mindig ment haza, és meg igen.
És ezt még neki sem mondtam el, hogy én úgy voltam vele, hogy megtanulom, megpróbáljuk, és amikor az első olyan pillanat van, hogy azt érzem, hogy ez nekem egyáltalán nem, akkor én szerződést fogok bontani, és azt mondom, hogy ne haragudjatok, akár nem kérek egy fillért se, csak hagyjuk ezt, és hívjatok gyorsan valaki mást. És aztán végül én annyira megszerettem az anyagot, meg nagyon jó volt a Zsolttal dolgozni, mert nyilván volt egy ezt, hogy ketten rendeztük, ez azt jelenti, hogy egy csomó mindenben ugye nyilván egy monodrámát egyedül kell megtanulnod, akkor nekem már voltak hozzá gondolataim, hogy mikor ülök le, mikor állok föl, mikor viszek oda valamit, tehát hogy én is akkor ezt megmutattam a Zsoltnak, és ő volt tulajdonképpen a külső szemem, és ő mondta, hogy hát ez gyorsabban, lassabban nem értem, ezt hangsúlyozd ki jobban, értem az indulatot, hogy miért mondod ilyen gyorsan, de a nézői felfogás nem ilyen gyors, tehát hogy így csináltuk meg ketten, és nagyon jó volt vele a munka, meg nagyon jó az anyag, nagyon jó.
Mert hát azt mutatja meg, hogy az embereknek örök vidámságot hozó ember tulajdonképpen magánéletében milyen szomorú, meg hányszor csesztek, minden rendszer kicseszett
igen,
vele.
Igen.
Úgyhogy...
Sok ismerős szituáció van ebben, úgyhogy azért is, amikor elolvastam az anyagot, már akkor éreztem, hogy
te
ez
is csomó érzed, mindenben. Hogy sokan kicsesztek veled?
Igen. Igen, sokszor volt, de tulajdonképpen...
Hozzá a példát.
Azért merem ezt elmondani, mert ezt vele már megbeszéltem. Ugye én akkor voltam az Operett Színházban a legmenőbb korszakomban, amikor a Kenény Miklós Gábor volt az igazgató. És nyilván, amikor ő igazgató lett, 2000, vagy amikor megnyitott a színház 2001-ben, akkor én voltam a legkisebb a táncos komikusok között. Például, amikor a Marica grófnőt bemutattuk, akkor Szolnoki Tibor volt az első szereposztás, Kis Zoli a második, és én a harmadik, és ez tök rendben volt. És vártam, hogy majd egyszer én is leszek valamikor első, de aztán jött egy olyan váltás, hogy a fiatalokat akartam mindig a premiéren mutogatni, és akkor a fiatalabb korosztály nevesen Kerény Miklós Máté került nagyon sokszor elém, és ez iszonyú fájdalom volt, tehát hogy én soha nem voltam bemutató szereposztásán, mindig el szoktam mesélni, hogy a Margitai Ágival mi nagyon jóba voltunk, mert játszottunk együtt a Marica grófnőben egy német turnén, és Ágikával mindig összefutottam a premiérreken, és mondta, hogy na, Kareszkám, mi van veled, mit csinálsz? Hát mondom, például ebben a darabban is játszom, csak holnap, mert másod szereposztás van. Na, holnap nem érek rá. És a Margitai Ági tulajdonképpen nem látott, amíg élt szegényként, soha semmilyen premiéren, mert hogy, és így van nagyjából a szakma, a kritikusok.
Igen, ugye? Tehát igen. A premiére megyünk, igen. Tehát így is, én így... és ritka az, hogy az embernek arra van ideje, egy második szereposztás, harmadik
szóval szereposztás. Én így azt éreztem folyamatosan, hogy én 15 évig nem történtem meg.
Aha.
És ez nagyon
rosszul esett. És ezt mondtad időnként a Kerényi Miklós?
Mondtam néha, aztán most már így, amikor most már nem vagyunk függési viszonyban, hogy nem az igazgatom, egyszer így nagyon kibeszéltem az ilyen fájdalmaimat neki, és akkor mondta, hogy hát értem, de hát azért maga mégiscsak lett valaki. És mondta, hát igen, mert igyekeztem megtenni érte mindent, hogy akkor kiadtam lemezt. Egyrészt volt egy ilyen küldetésem is, hogy legyen operettlemez, meg azt gondolom, ugye én marketinget is tanultam, hogy a színészre, mint termékre is kell tekinteni, tehát hogy nyilván ennek van egy vásárlói ereje, hiszen jegyet vesznek rád, és ahhoz, hogy jegyet, tudni kell, hogy létezel. És ebben volt egyfajta tudatosság abban, hogy fölépítsem magam. Pont ezért, mert azt éreztem, hogy
elnyomnak. Ezért végeztél marketing szakot is egyetemen?
Igen.
Hogy igen. Saját magad
építsd? Ja, nem azért, nem? Csak mert érdekelt. Én nagyon, nagyon szeretem a színházi marketing szerintem a legjobb.
De Kerény Miklós Gáborhoz egy beugrásod is fűződik, amiről nagyon...
Hát több is.
Jó, több is?
Kettő
én,
nagy...
Én egy nagyot olvastam.
Kettő nagyon érdekes van, az egyik a...
Az én is a kis
öcsémet. Az a második, olvastam. Az első, próbáltunk valamit a házi színpadon, ilyen 11 óra körül délelőtt, és csöngött az ügyelőnél a telefon, fölvette, igen, küld. Karesz, légy szíves, menj fel az igazgató úrhoz. Hát amíg átértem a próbaszínpadról az igazgatóságra, az életem lepörgött.
Azt gondoltad, hogy valami rakott
mondtam valamit, vagy mi történt, Jézusom, mi történt, ki fog rúgni, de miért, nem csináltam semmit. És átértem, és nem is volt a helyén a keró, hanem a titkárságon nevetgélt a művészeti főtitkára, meg a művészeti titkára, és álltam ott az küszöbön, kicsit így néztem, mosolyogtam, és itt vagyok. Jó. Na, maga játszik a muzsika hangjába, ugye? Igen. Jó, akkor maga ma este maga lesz a fontrap kapitány. Na, menjen, tanuljon. És 6-kor kezdődik az elő. Én ugye a legnagyobb lánynak az udvarlóját, a postás fiút, a Rolfot játszottam benne, a trap kapitány pedig a 7 gyermekes családapa a főszerep ebbe a dologba, és akkor voltam 20-pár éves. Csak hát Jancsik Csaba beteg lett, Szolnoki Tibor pedig külföldön volt. Úgyhogy ha nem akartuk elhagyni az előadást, akkor ez volt az egyetlen megoldás. Ugye én mindig mindent tudtam, mert egyrészt szivacs az agyam, úgyhogy felszívok minden információt, meg szöveget, amit körülöttem hallok, úgyhogy tényleg be tudtam ugrani aznap este. Hát ez volt az egyik, erre elég sok időm volt tulajdonképpen, mert 11-től este 6-ig az elég sok idő.
De próba se volt?
Tehát
próba se volt.
Egy kicsi próba volt a Simonfalvi Ágotával, ő volt a partnerem, összemondtuk, meg megnéztük a táncokat, de zenekarral nem próbáltam, tehát hogy az, de nyilván mivel játszottam a darabba, így mindent tudtam, tehát nem kellett a díszletet megismernem.
Tehát azt is tudtad, hogy hova kell menni, meg
persze. Másik ilyen az pedig az én és a kisöcsém volt, hogy a Vígszínházba mentem Óza Csodák Csodája premierre, nagy nehezen le tudtam parkolni, 3:47-kor, majd csöng a telefon, Kerény Miklós Gábor tanár úr, mit csinál? Hát mondom, Óza Csodák Csodája premiert nézek a Vígszínházba. Nem, jön az operetbe, és én és a kisöcsémbe Zoles Csák lesz. Mondom, tessék? Jöjjön azonnal, most azonnal induljon el. És akkor annyira erős teljesen mondta, hogy nem is volt időm gondolkodni, így letettem a telefont, és akkor mondtam, jó, akkor menjünk. És az asszisztensek meg az öltöztető már a portán várt, adták rám a ruhát, hogy a Faragó Tópi meg a Jordán Tamás jelmezei közül melyik jó rám.
És melyik volt jó?
Hát fele-felébe használtam. Ja. Tehát volt akinek a mellényét, volt akinek a nadrágját, tehát hogy én, ami éppen lehetett.
De arra már nem volt idő, hogy kicsit igazítsanak.
Hát 3-4-7-től hétig.
Arra aztán meg végképp nem, hogy kimossák nyilván. Tehát, és ilyenkor ez nem fordul meg, nekem megfordul, hogy te úristen beleizzadt 2 napja. És
hát ugye, ami érintkezik a testtel, az ugye az alsó nem, az rajtam volt, meg inget meg kaptam tisztelt, tehát a ruha az nem. Meg egyébként egyik se izzadós, tehát hogy az volt a szerencse. Meg tényleg nem fordul meg ilyenkor az ember fejében. A szerencse az volt, hogy 7:30-kor jön be a szerep a színpadra, tehát hogy igazából mire 7 előtt pár perccel odaértem, 7-től 7:30-ig az első felvonás jeleneteit az asszisztenssel összemondtam 10-szer mindegyiket, meg aztán minden jelenet előtt is, úgyhogy tulajdonképpen tök jó ment. Bár ott volt először életemben, hogy egy pillanatnyi pánikba estem, álltam a 2 kosárral az ajtó mögött, a belépés előtt, és akkor az jutott eszembe, hogy ezt én most miért csinálom? Tehát én ezt nem próbáltam. Oké, hogy láttam, mert ugye velünk mozgott a Tamás meg a Topi végig, mint sassal vassal, mert ugye én eredetileg doktor Vas voltam ebbe az előadásban. De hogy ez hogy fog nekem menni? És akkor mondtam, hogy de hát elmondták, tudod, tudni fogod, és akkor beléptem.
De ami elmondták, az mi? Miközben adják rád a ruhát, meg sminkelnek, ha közben a rendező asszisztens még mondja,
igen.
Itt jössz be, ott jössz igen, be, igen, sőt, igen. Mondja a szövegedet, igen.
Hát én mondtam, egyszer mindig úgy volt, hogy elmondta a végszót, utána elmondta, hogy mit kell nekem mondani, aztán visszaismételtem 3-szor, aztán legközelebb már úgy mondtuk, hogy az enyémet én mondtam, és akkor mindig mondta közben, hogy tudod, itt ülsz le az íróasztalra, itt mész át a másik oldalra, itt veszed ki a kosárból a, nem tudom, kiflit. Tehát, hogy azt mindig így hozzátette, és akkor ez ugye beül az embernek a rövid távú memóriájába. Másnap már nem tudtam volna megcsinálni. Aztán persze átvettem a szerepet később, de akkor már próbáltunk rá egy kicsit.
Aha. Na, ugye a sok mindenből, és itt bejön a marketing tanulás, meg még üzleti kommunikációt is tanultál, meg Hua, meg János Vitézt elemezte, az volt az egyik szakdolgozatod,
igen.
Nem?
Igen, az János volt a színház tudományi szakon a szakdolgozatom.
Igen. hogy ebből ugye az keveredik ki, hogy hát te hosszú távon majd a Kotán rendezni akarsz, meg illetve rendezel is, meg hát igazgatni akarsz, ugye, sőt, hát meg is pályáztad a Szegedi Színházat szépen.
Igen, ez, hogy igazgatni akarok, ez így ebben a formában nem igaz. Tehát, hogy
akkor miért pályáztad meg a Szegedi Színházat, mert nem akarták? Ki kért meg?
A társulatból sokan felhívtak, én ugye ott rendeztem egy Mágnás Miskát, és nagyon...
Amiben oltári voltál Peller Annával, itt Pesten.
Itt Pesten, igen, ott egy nagyon másikat rendeztem, amiben oltária volt az összes lenti színész és énekes.
Na persze, mit lehet mondani?
Nem, tényleg elképesztette, hogy a Rétfalvi Tamás és a Gömöri Krisztián játszották a Miskát, én mondtam nekik, hogy úristen, fele ilyen jó lennék, mint ti, és itt tényleg elképesztő jók voltak, tehát, hogy nyilván nekem annyi nehézség van ebbe, bár magamra formáltam a szerepet, de ugye én ezt a Bajor Imrétől vettem át. Egy olyan előadást, amit a Verebes István a Bajor Imrére talált ki, a szöveget, a helyzeteket, minden.
Meg az Oswald Marikára.
Szóval nekünk azért nem volt könnyű. Itt meg abszolút rájuk volt kitalálva, vagy rájuk találtam ki az egészet. Nem beszélve Ágoston Katiról és Szilárdi Hajnáról, akik a csodálatos marcsák voltak ott Lenszegeden. Na szóval, és akkor így jöttek telefonok, hogy ki lesz írva a pályázat, és hogy nem akarod-e megpályázni. És mondom, hogy így most így nem tudom. Hát így szóval van gondolatom nyilván egy színházról, meg kis szinten már fogtam össze ilyen társulatfélét, meg nem tudom én, és akkor így gondolkodtam rajta pár napot, és mondom, hát végülis van még egy csomó idő, írunk egy pályázatot, ha meggondolom magam, és nem úgy érzem, akkor majd legfeljebb nem adom be. És akkor elkezdett így kulminálódni ez a dolog, és szerintem egy nagyon jó pályázat sikerült, jó volt a csapat, jók voltak a támogatók, ennek nem volt most itt az ideje. És nem is biztos, hogy nekem igazgatónak kell lennem. Nagyon szeretem a színházat, meg szeretek színházat csinálni, valószínűleg ennek nem tudom, szóval én nem tudnék kirúgni valakit, vagy biztos, hogy emésztene nagyon sokáig, bár ebben most már egy kis előrelépés van, voltak itt már ugye a saját társulatomból el kellett küldeni, vagy saját produkciómból.
Mit csinált?
Késett a próbákról, és az egyik előadáson nem is volt fölkészült, és akkor megváltunk egymástól. És engem nagyon rosszul érintett.
Tehát, most a saját társadat a Misi Mókust,
igen.
Igen. Ott is rendezted, bele is írtál.
Igen.
Ezt Nyíregyházán mutatták be, és aztán azóta az megy itt.
Hát azóta én megvettem a díszletjelmezt, és saját önálló produkcióként játsszuk a Ramar Színházban.
Hogy már producer vagy, hát akkor üzleti kommunikáció, marketing.
Ennek minden gyönyörével és szomorúságával együtt.
Szóval összességében akkor mi jöhet ebből ki? Hát a táncos komikus szerepekből lassan ki.
Hát nem lassan, abból már ki.
Akkor mi lehet most?
Én szokták kérdezni, hogy színészként mi vár rám. Nem tudom. Én remélem, jó feladatok. És már nem is izgat annyira sokszor, tehát, hogy nem akarok minden áron színpadon állni. Akkor szeretnék színpadon állni, ha jön valami jó szerep, vagy jó rendező, vagy jó társak. Tehát, hogyha van benne valami kihívás számomra. Mert az, hogy most eljátszani egy 22. ugyanolyan buffó szerepet, az csak akkor érdekel, hogyha tényleg valami jó, van egy jó rendező, akinek van valami jó gondolata ebben a dolog, vagy velem kapcsolatban van valami gondolata.
Hát akkor kívánok neked sok jó rendező, sok jó gondolata, és köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm szépen.
És akkor folytatjuk a művészbejárót, adunk egy szignált, és utána jön a kritikai rovatom, benne beszélek Kurka Jánosról, és arról, hogy a Katona József Színházban milyen lett meglehetősen ütős a Mephistolent című produkció.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Folytatjuk a művészbejárót. Először beszélek Kulka Jánosról, aki ugye a Nemzet színésze lett, és hát nem nagyon szerepelt, ugye ilyenkor mindig szoktak találgatások lenni, és fölmerül egy rakat név, hogy ki lesz, és rá Nem nagyon gondoltam én sem, mert ugye hát sajnos kikerült, hogy úgy mondjam, a körforgásból, miközben azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon rászolgált erre, és hát tulajdonképpen nem is volt könnyű útja a pályán. Sokan azt gondolhatják, hogy igen, mert hát ugye Pécset ő meglehetősen hamar főszerepeket kapott, meg hát meglehetősen hamar jött ugye a Szomszédokba a drága jó Magenheim doktor, amivel hát pillanatokon belül országosan ismert lett, és Pécset is nagyon-nagyon jó helyzete volt, előtte elment sok fiatalabból a színházból, és akkor többen oda mentek, és rögtön nagyon nagyokat játszhatott, és közben tanulhatta a szakmának minden fortéját, ugye Hamletet is megkapta, megjátszott gyerekdarabban, megjátszott zenésben, ugye a Cigánykerék című musical, hát és amit soha nem fogok elfejteni neki, az az Ördöglovas című nagy operetben Faludi Laci bácsi, akiről időnként én beszéltem, már ez az igazi remek vidéki táncos komikus, aki elképesztően steppelt, és akkor az Ördöglovas Kálmán Imre operetben, ugye hát ők együtt steppeltek, és az valami többször megismételt szám volt, mert hát annyira fergeteges volt. Na, hogy Pécset ilyeneket ő megtanulhatott, hogy ilyen igazi színészi fortélyokat, eszközöket akár jól steppelni, meg hát Hamletet játszani, és a tudatosságára jellemző, hogy hát úgy tűnt, hogy Pécset ő benne van a tutiban, és mégis mert váltani, és azt mondani, hogy de hát én itt már lehet, hogy belekényelmesedtem saját magamba, és akkor odébb megyek egy kicsit Kaposvárra, ami ugye annak a színháznak akkor volt a fénykora, és ott majd valószínű, hogy lesznek olyan rendezők, akik hát nem fogadják el egy az egybe, amit én csinálok, és majd jól megedzenek. Hát ebben aztán volt része, képzeljék el, hogy egy ilyet végig is néztem, egy ilyen próbát, amikor a Asár Tamás rendezte az Alkésztiszben Apollónként, aki ugye csak a darab elején meg a végén jön be, tehát tulajdonképpen abszolút epizód szerep, és az Asárnak semmi nem volt jó, amit a Kulka csinált, tehát nyúzta ugyanazt a mondatot, elismételtette vele nem tudom hányszor, és tényleg jót csiholt előbe belőle, hát még az is volt, ugye, hogy egy másik előadás próbáján a Gotár Péter egyszer lezavarta a színpadról, tehát kapott szegény hideget, meleget, de közben színész lett, és még egy dolgot megtanult Kaposvárat, amit Pécset hát nehezebb lett volna megtanulni, mert nem olyan jellegű volt a színház, a társadalmi szerepvállalás. Tehát azt, hogy ezek az előadások gyakran meglehetősen ütősen szóltak valami nagyon-nagyon hát aktuálisról, és nagyon-nagyon lényegesről, és azt, hogy igen, hogy nézik nem csak a premiért, hanem a rendezők az előadások után, és karbantartják az előadást, és karbantartják magukat, a színészeket is, ami ugye hát nem mindig volt kellemes, de aztán tulajdonképpen, amikor a Radnóti Színházhoz került, akkor azért ezt sírta vissza, tehát ő félt attól, hogy a sok pesti ide-oda rohanástól, haknitól, meg igen bizony akár a Szomszédoktól is, hát őt elkönyvelik egy olyan valakinek a szakmába, aki hát nem az igazán fajsős színész, és azt érezte, hogy hát ezért nem kerül a katonába, ahova hát igazából kerülni akart, de hát ugye lett belőle aztán Nemzeti Színház, amit akkor Alföldi Róbert vezetett, és hát ugye hát eljátszott annak az érának, hát ugye valószínűleg a Mohácsi János által rendezett Egyszer élünk volt a legjobb előadása, és abban ő három ilyen hatalmaskodó, igazán elaljasodott fickót játszott egészen fergetegesen. Megtanult, tehát beletanult ezekbe, tehát aztán nagyon sok ilyen iszonyú, nem tudom szebben mondani, gennyes alakot játszott. Hát aztán, amikor végre átkerült ugye a katonába, hát ott volt a Zsámbéki Gábor által rendezett a Nép ellensége, amiben ő volt a polgármester, hát aki a saját testvérét is kikészíti a politikai érdekei miatt, és hát egy igazán szemforgató, egy igazán hazug fickó. És hát ugye mielőtt sajnos megtörtént vele ez a stroke, hát a katonában a igazán nagy szerepe a kétestés, tehát kétrészes Faustban, hát ő volt maga a sátán, egy ilyen elegáns, emlékszem, ilyen világos kék öltönyös, fehéringes, lezser ördög volt ő, aki hát azért nagyon is sátán volt, és nagyon is gonosz, de el tudta játszani ilyen mai modernül egy ilyen nagyon mai fickónak, akár ilyen kicsit ilyen üzletemberesre, aki hát tud élni, és ehhez biztosítja magának mindenáron a feltételeket, és hát amikor megkapta a sztrókot, akkor ugye tényleg egy egész ország drukkolt neki, és akkor azt mondta, hogy hát nem fog ő még játszani, ugye a katonában is felmondott, már érezte, hogy nem, de még ott egyszer olyan szép volt, hogy egy színházak éjszakáján azért egy tapsrendbe bejött, nem kellett megszólalnia, és aztán hát nagyon nagy esemény volt, hogy akkor a Dollárpapa gyermekeinek előadásában, ő a Trafóban, Ördög Tamás rendezésében, hát először lépett a betegsége óta színpadra, írtak bele neki egy ilyen teljesen néma szerepet, aki hát tulajdonképpen megmenti árvácskát, és hazaviszi magához a megfagyás elől, és ott hallgatja a történetét, és végig hát nagyon beszédesen tudott ő hallgatni, ugye az egész mimikája, gesztusrendszere is neki nagyon beszédes, és aztán jött szerencsére egy olyan szerep is a Cseresznyéskertben, hát ugye a Fiersz Sós Attilának a rendezésében a Trojka Színházi Társulással, ahol már beszélt is kis stúdió körülmények között, és kijátszotta magából a dühét is, ez a Fiersz, hát tulajdonképpen még egy, aki hát ugye egy ilyen öreg inas, a Lopahinnak, aki egy ilyen úris új gazdag figura, aki hát tulajdonképpen tönkre tesz mindent, de végre följebb jutott, és megvan a pénze, hát egy akkora pofont kent le, hogy ezt ne tudják meg, és ebbe nem szoktak a Lopahinnak pofonokat lekenni, pláne nem Fiersz, ez az öreg inas. Ebbe az ő civil dühe is nyilvánvalóan benne volt. Játszott ő még ezt azt, és hát most megint visszavonult, és én tulajdonképpen titokban azt remélem, hogy ez a nemzet színésze, ez hát, ha megint löketet ad neki ahhoz, hogy hát újra játszon, mert azt gondolom, hogy nagyon hiányzik a színpadról, sőt, sír utána mondhatni a színpad, mert hát egy igazán nagy színésszé érett ő. No, hát ha már beszéltünk itt a Mephistóban az ördögről, akkor jöjjön pont a katonában a Mephistóland, ugye, amit mondhatunk akár új magyar darabnak is, annyiban nem új, hogy ugye Dömötör András, aki már többet rendez sajnos külföldön, mint Magyarországon, de azért időnként előfordul nálunk, hát két társával, Benedek Alberttel és Laboda Kornéval Berlinben mutatták be 2016-ban még a Maxim Gorki Színházban ezt a Mephistolandet. Ott nyilvánvaló egy másik változatát, tehát ezt deklaráltan is mostani viszonyokra, meg a Katona színészeire írták rá. Egy színház a színházban helyzetben vagyunk, ahol hát éppen véletlenül ugye egy új felülről a társulatra ráerőszakolt igazgatót akarnak hozni, akit hát senki nem akar, mert hát dilettánsnak, meg nem is túl jó indulatúnak gondolják, ő a pásztor, mindenki így mondja, hogy a pásztor, de hogy rájuk akarják erőltetni, és akkor tulajdonképpen úgy indul az előadás, hogy Mészáros Béla, aki az egyik színész a társulatban, az velünk szembe fordulva felolvas egy petíciót, hogy hát itt annyi lesz a kultúrának, hogyha ezt az alakot ide ráteszik a fejükre. Na, ahogy ez szokott lenni, hát semmi hatása a tiltakozás, egész társa a tiltakozásának, petíciónak. Jön a pásztor, Máté Gábor megszemélyesítésében, szinte szétnyílik előtte a díszlet, tehát ilyen operett primadonnai bevonulása van Devics Botton, de egyébként a díszlet ilyen színész öltözőkből, nagy tükrök, kis lámpácskákkal áll, és bevonul ez a pásztor, ugye feszül a terebélyes testén a öltöny, mellény, pedig jó nagy darab, rózsaszín egyébként, tehát nagy fruzsinának az elmészsége, hogy hát kvázi, akik közel vannak a úgymond felső tüzekhez, hát azok rózsaszínben vannak, rózsaszínben látják a világot, vagy nem látják, de legalább rózsaszínben akarják láttatni. Na most, iszom egy kis vizet, bocsánat. Tehát bejön ez a pásztor, nem volt elég a víz, és mindenki lefagy tőle, tehát nézőként is úgy végig lehet pásztázni a dermetarcokon, és mond mindenféle lózungot, hogy ugye hát nemzetibbé kell tenni a színházat, meg hát ugye pozitívabb szemléletűbbé, meg hát nem fognak tudni ugye mindenkivel hát itten együtt dolgozni, hamarosan majd meg is kezdi ugye a kirúgásokat, és tulajdonképpen az előadás meglehetősen szókimondóan hát arról regél, hogy ki hogyan reagál ezekre a szituációkra, tehát a petíciót felolvasó színész lesz majd az ő főszínésze, tehát némi elhessegetett lelkiismert furdalások után, hát ő az, aki pillanatokon belül behódol neki, és tulajdonképpen akivel együtt élt, és szintén színész, mert egy meleg párról volt szó, Takácsi Péter játsza, az pedig teljesen kiakad, ott hagy a társulatot, először be a szaunamesternek, aztán az országot is itt hagyja, és persze jól összevesznek, hogy hát milyen, te milyen vagy, stb. Közben párhuzamosan folyik egy kurzusfilm, mert ebbe, ha úgy tetszik, minden vasvillával össze van hordva ebbe a darabba, nem is egy koherens darab, hanem inkább azért ez egy színjáték szöveg. Tehát minden előfordul, ami ma előfordul velünk, pacekba, igen, bizony aktuál politizálva is, nevek nincsenek kimondva, minden más ki van mondva, de a nevek meg és a figurák meg eléggé beazonosíthatók amúgy. Tehát folyik egy kurzusfilm forgatása, ahol hát Fullajtár Andrea játsza Hitlert, mert hogy a holokausztról szól ez éppen, és hát ott meg ugye ő nem hajlandó megcsinálni a Hitler öngyilkosságát, mert az bűn, és hát az ő ugye a hitével összeegyeztetetlen. Ezek egyszerre dermesztő és egyszerre röhelyes jelenetek, sok a tánc, sok a revű, a kabaré jelleg, és a röhögésben van elrejtve a tulajdonképpen tragédia, és mondom, minden szóba kerül, van egy egészségügyi, egy kórházi szál is, ahol Tasnádi Bence adja a fiatal rendezőt, aki hát ágyhoz kötött beteg lesz, műtétre vár, de mióta, de nincs meg az a műtét, föl se tud kelni, és akkor a Nagy Ervin meg egy ilyen szélsőjobbos fickó összekerülnek egy kórterembe, egy ilyen hatalmas horog kereszt van rá tetoválva a Nagy Ervin figurájára, és hát aztán ugye a Tasnádi Bence játszott a fickó, meg nem tud fölkelni az ágyból, tehát miután nővérhiány van, hát ő adja oda ugye az edényt, amiben pisilhet, és akkor rájön, hogy körül van metélve, és akkor kiakad. Tehát, hogy tényleg van minden. Tehát és trágárság, és primér indulatok tömkelege, ez mind összejön ebbe az előadásba. Bátor szókimondó lesz, akinek ez majd nagyon nem tetszik, azt mondja, hogy hú, nem ez a magas művészet, mert a színház nem erre való, én mindig elmondom ilyenkor, hogy hát már a görög komédia írók is használták erre, annyira jó, hogy némelyiküket ugye még most is játsszák, szóval Dömötter András nagyon érdekes előadást rendezett, még elmondom, kik vannak benne, mert többre nem lesz idő, Bán János, Kanyó Katta, Lengyel Benyámin, Szacsvai László, Tóth Zsófia. Ja, és még van Kis Eszter, aki pedig hát tulajdonképpen a színház mellett egy ketrecbe zárja magát, és éhségsztrájkol a kialakult helyzet miatt. Tehát, hogy tulajdonképpen tüntet, lényegében ez a produkció is némiképp egy tüntetés, tulajdonképpen a kétségbeesett tehetetlenségből és a dühből csinál színházi alkotást. Mondom, ez lehet megosztó, de az vitathatatlan, hogy hát egy meglehetősen ütős produkcióról van szó. És akkor még gyorsan egy nagyon-nagyon helyes előadásról. Botos Éva csinálja, Slágerlista váltömésre a Centrál Színházban játszható. Egy szál maga áll a színpadon, és berobban, és ilyen 80-as, 90 éves slágerei keresztül, tulajdonképpen végigmeséli a gyerek és a fiatal korát, úgyhogy végig kell nevetni, tehát ez zenés stand-upnak nevezi ezt az estet. Tehát Ovis korától, hogy már akkor hogy volt szerelmes, és arra is van nóta, tulajdonképpen egészen addig, amikor a nőknek mondjuk de kisdobosként is ott van, úttörőként is ott van, mindenféle szerelmi szituációk, és nagyon nagy humorral köti össze ezeket a dalokat, amikből részleteket ad elő, szintén ilyen előteljesen, gunyorosan, öngunyorosan, paródisztikusan, tényleg eljutva addig a korszakig, amikor a nők sejemblúzt húztak, sejemblúz alá tettek ilyen különböző nagyságú váltöméseket, nagyon rondán nézett ki, mert látszott, hogy az egy tömés, mert hát hiszen a sejmen átlátszott. De hogy próbáltak a fiatalok mulatni, boldogulni, és a bikinitől Madonnáig mindenféle számok elhangzanak. Itt nem vagyok pipa azért, mert nincs élőzene, nincs egy kis zenekar, vagy akár egy zongorista, mert itt effektíve úgy kell megszólalniuk azoknak a daloknak, ahogy azok eredetiben megszólaltak. Szóval másfél órát kitölt Botos Éva remekül a színpadon, én tulajdonképpen meglehetősen szerettem nézni. Hát akkor ma ennyi fért a művészbejáróba. Az első részben itt volt a pillanatokon belül 45 évessé váló Peller Károly, a második részben pedig beszéltem Kulka Jánosról, aki a nemzetszínésze lett, és beszéltem a Mephistolandről, meg Botos Éva zenés stand-upjáról. Ennyi volt ma. A hangpultnál változatlanul Túri Lajos Lui ült, én még mindig Bóta Gábor vagyok, és akik képben is szeretik nézni a művészbejárót, azok számára Lantos Dániel kezelte a kamerákat, a viszont hallásra, látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.